Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Kedves hallgatók! Fogadják szeretettel mai beszélgetőtársamat, aki a Mária út és zarándoklat kapcsán került a látóterünkbe.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Iván Miklós vagyok, és az elkövetkezendő néhány percben szeretnék majd tanúságot tenni a hitemmel kapcsolatban, meg hát, hogy hogyan is kerültem az egyház közelségébe, Szűz Mária közelségébe, és bármi másról is, amit a hallgatók érdekesnek találhatnak.
Hogyan és mikor került kapcsolatba a Mária úttal?
A Mária út a számomra egy teljesen friss élmény. Tavaly kezdtem az egésznek a szervezésébe. Részt vettem egy kurzión, és az egyik ottani fogadalmam az volt, hogy akkor zarándoklatra is elmegyek, de hát mindig Isten annyit terhel ránk, amennyit csak elbírunk, úgyhogy rögtön a szervezés is a nyakamba szakadt, úgymond, és teljesen tapasztalatlanul vágtam bele az egészbe. Sok érdekes élményért, nyilván nem lehet csak pozitív az ilyen, hanem sok kudarc is volt, amiket föl kellett dolgozni, meg sok tanulság is lett belőle, hogy mit és milyen irányba kell majd másképp csinálni idén, de én úgy gondolom, hogy mindegyik az épülésemet szolgálja majd, és hát most már nagyobb bizakodásra, és talán egy icipicit nagyobb önbizalommal várom az idei szervezést, aztán végső soron úgyis majd a gondviselés lesz az, amelyik elrendezi, vagy hát igazgatja a szálakat, és sikerül amennyire csak jó egy ilyen esemény sikerülni tud.
Mennyien szoktak részt venni egy ilyen zarándoklaton?
Az országos az több ezer főszámmal, és sok száz zarándok csoport indul, de az én szakaszom az nem Magyarországon van, hanem Kőszegtől Máriacell irányában, és az jóval kevésbé népszerű. Egyrészt a közlekedés is nehezebben megoldható, másrészt ugye az osztrákoknak, mivel ők nem Mária országának vannak kikiáltva, úgymond, nem szívügye se a Mária út, se az egyúton zarándoklat, se semmi ilyesmi, úgyhogy őket egyelőre nem vonta be senki ebbe. Aztán lehet, hogy majd az évek során, mivel ők is rengeteg zarándoklatot szerveznek csak máshova, becsatlakoznának esetleg ide is. Úgyhogy a kőszegi szakasz az néhány száz embert érint a legjobb esetben, akik közül ezen az egyúton zarándoklaton körülbelül egy olyan 20-30 fő szokott rendszeresen indulni.
Korosztály és nemek tekintetében milyen a megoszlás?
A korosztályra egyértelmű választ tudok adni. 50 pluszos az átlag életkort is úgy mondanám, tehát inkább a veterán, másokat látott, tapasztalt zarándokok szoktak indulni ezen a részen. Egyébként ez a teljes Mária úton mozgalomra jellemző, hogy főleg az idősebbek vesznek rajta részt szívesen és nagyobb számban. Nyilván jó lenne a fiatalokat is bevonni, de ez több szempontból is nehéz, ugye ők nehezebben szakítanak időt is, mert akkor még az ember rohan mindenhova. Másrészt meg nem éri őket olyan életesemény, élettapasztalat, ami esetleg tömeges zarándoklatra késztetné őket. Aztán ez, ahogy idővel változik, akkor megint az zarándoklási kedv is, meg kialakulnak olyan társaságok, amik aztán utána évről évre együtt járják ezt az utat. A nemek tekintetében szerintem a hölgyek vannak többségben, úgyhogy ez is az ő javukra szól, de ilyen téren azért nagyobb az egyenlőség.
Ezt a korosztályt fiatalként vezetni milyen érzés? Mert gondolom valami lelki tartalma is van az útnak.
Hát a lelki tartalmat azt nagy részt ők hozzák, tehát rájuk aztán abszolút lehet számítani ilyen téren. A rózsafűrzéri mákkal közben a dicsőítés énekekkel mindennel tényleg nagyon lelkesen vesznek részt. Én leginkább az e-mailes telefonos szervezést tudom hozzáadni. Nem mondom, hogy ez a mai korban elengedhetetlen, még csak azt sem mondom, hogy könnyebb, de már mindenképpen szerves része egy zarándokla szervezésnek, hogy az ember akkor tartsa a kapcsolatot az országos csoporttal, és meg próbálja minél inkább a közlekedést, odajutást, visszajutást lebonyolítani, ez telefonálást és e-mailezést igénye, ami talán a fiataloknak könnyebben megy.
Vannak visszatérő zarándokok?
Hogyne, rengetegen. Igazából ők alkotják ezt a bázist, akik már évtizedek óta csinálják. Nem 30 éve, mert azért annyira nem régi, az az egész, de egy olyan jó 20 éve a Kőszeg Mária célszakasz az már él.
Meséljen arról, milyen családban nőtt fel, főként a hit szempontjából nézve.
Mondhatni, nagyon klasszikus családmodellben nőttem fel, apuka, anyuka és ketten voltunk, bátyámmal testvérek. Számomra nem volt úgymond sohasem kérdőjeles az, hogy a felsőbb hatalmak léteznek, mert már a hittanórán szívtam magamba ezt a spiritualitást, és kézzelfogható tényként kezeltem mindent, amit a római katolikus egyház mondott. Aztán később már talán egy picit el is távolodtam, talán egy picit jobban meg is oszlott a figyelmem, és akkor már csak úgy Istenre koncentráltam, és az egyház képem az igen összezsugorodott. Tehát továbbra is valóságként mindennaposan éreztem, hogy Isten a tenyérén hordoz, de a templomba járás vagy az egyházi ünnepek már nem jelentettek nekem annyit, mint régebben. Nem is voltam annyira aktív tagja az egyház közösségnek, és ez amikor visszaköltöztem Kőszegre, egy kisvárosba, akkor változott meg gyökeresen, kaptunk egy rendkívül jó papot, Kirner Zoltán atyát, aki hát újraélesztette a kőszegi egyházi életet, és rengeteg programmal, meg hát tényleg egy olyan jósággal, olyan szervezőkészséggel és következetességgel terelgette a nyáját, hogy abba egyszerűen nem lehetett nem besötlakozni, és rengeteg olyan pozitív élményt és megerősítést adott, hogy nem csak Isten, hanem Istennek a földi vonulata, a földi aspektusa is egy nagyon jó élményt tud adni. Úgyhogy egy topzódó egyházi élet van Kőszegen, és minden programján élmény részt venni, nem is szeretnénk kimaradni belőle. És ennek az egyik része csak a Mária úti zarándoklat, de emellett még rengeteg más mindent csinálunk. Óvismisékre járunk, ilyen társas játékozásokat tartunk, meg hát tényleg, amiben csak tudunk, segítünk a plébániának is.
A magánélete hogyan alakult?
Ezt nehéz néhány szóval jellemezni. Semmi extra nem volt benne, semmi extra fordulat. Azt tudni kell, hogy nejemmel nem sikerült a gyermekáldás nagyon sokáig, úgyhogy örökbefogadás mellett döntöttünk, amit aztán abszolút nem bántunk meg. Most már 8 hónapra van nálunk az örökbefogadott kisfiunk Tamás, és hát így, hogy egy család lettünk, nyilván másra és máshogy priorizál az ember teendőket, meg lehetőségeket is. A hitéletbe őt is abszolút bevonjuk, már az említett óvismiséken is mindig ott van nagyon szívesen. Ugyanakkor a szabadidő az hát jelentősen összezsugorodott, úgyhogy azt legalábbis érdemesebb értelmesen kihasználni. Úgyhogy amikor csak tudjuk, akkor vele vagyunk, és visszük mindenféle programokra, amiket nagyon élvez. Most például Budapestre látogattunk föl, élete első vonatozása. Hát a tömegközlekedést is nagyon élvezi. Ez a nyüzsgő város, ez úgy látszik, hogy most még lenyűgözik. Mondjuk engem is lenyűgözött az egyetemista éveim alatt, de aztán ez már elmúlt.
Hogyan fogadták el, hogy nem lehet mélyszerinti gyermekük?
Eleinte ez azért nehéz volt természetesen, főleg, hogy az ember mondjuk kivonja magát az emberiség genetikai vonalából, de aztán az első napokban már éreztem, hogy ő lesz a mi gyermekünk, aki független attól, hogy most honnan jött, milyen sorsa volt ezelőtt, saját magaménak fogom tekinteti a mosolyaival, a visszajelzéseivel, mindazt megad, amit bárkinek a vér szerint egy gyereke meg tud adni. És tényleg néhány hét múlva már látni lehetett a saját legrosszabb szokásaimat benne tükröződni, akár az asztal melletti viselkedéssel, akár a szaladgálva elvéssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden visszajelzése olyan, mint egy vérszerinti gyereke, és innentől kezdve meg már nem az a fontos, hogy akkor most milyen gének dolgoznak benne, hanem az, hogy miket tanulunk el egymástól.
A környezet, család hogyan fogadta az örökbefogadást?
Nagyon-nagyon jól fogadták. Ők is ugye már szurkoltak nekünk régóta, aztán nem lett gyümölcse annak a projektnek, asszisztált reprodukcióba is részt vettünk. Akkor már azért szorítottak nekünk, hogy az örökbefogadás legalább jól menjen, és hát az viszont nagyon jól ment.
Volt valami vágyuk a korát, nemét illetően? Illetve milyen hosszan várakoztak rá?
Ez is egy érdekes vonulata a mai világnak különben. Nagyon rossz sorsú gyerekek vannak, akiket hát adminisztrációs torlódás, jogi ellehetetlenítések, meg elsősorban a tegyesznek a munkaerő hiánya miatt. Igen rossz sorsuk van, és az ő sorsuk az nem rendeződik rövid idő alatt. Tehát olyan felhalmozódás van ott az elmaradt munkákban, amin mindenképpen segíteni kellene. Ezzel kezdték nekünk, hogy milyen gyereket szeretnénk, mi mondtuk, hogy egészségeset, és mondták, hogy na, arra az egyre ne is számítsunk, mert hogyha az ember ilyen kitételt tesz, hogy csak teljesen egészséges gyermeket szeretne, akkor 5 plusz évig várakozhat, úgyhogy nyilván egy csomó mindent el kell engedni, van egy ilyen jó nagy x-elős táblázat, hogy mi az, amit az ember elfogad, mi az, amit nem. Például szülői öröklődő genetikai betegségek, ilyen-olyan testi, szellemi fogyatékosságok, droghasználó szülők, és a többi, és a többi. Egy ilyen nagyon húzós listán kell végigmenni, és mi alapvetően elfogadóak voltunk sok mindennel szemben, itt a származást is természetesen meg kell említeni. Egy év múlva kaptunk egy gyermeket, aki teljesen egészséges volt, és hát rettentő zabálnivaló, tündéri aranyos kisfiú. A nevelőszülőnél volt végig, úgyhogy maximálisan jó háttérrel érkezett, tehát napi rendje volt, meg gyönyörűen evett, ivott, aludt, úgyhogy innentől csak elrontani tudtuk, és nekünk kellett igazából belenőni ebbe a szerepbe, amit hát most arra már azért összehoztunk, és az eleje sem volt különösebben húzós. Nem mondom, hogy zökkenőmentesen ment, de én úgy gondolom, hogy nagyon jól összeházottunk.
Mennyire volt fontos szempont, hogy hívőpárt válasszon?
Nem volt különösebben fontos. Természetesen voltak korábbi kapcsolataim is. Én úgy mondanám inkább, hogy jó embert akartam választani, nem feltétlenül vallásos embert, és így is történt. A feleségem ő nem volt megkeresztelkedve, amikor polgári házasságot kötöttünk, és talán egy kicsit rajtam keresztül kezdett el vonzódni az istenhit felé, és szintén nagy részt kéneratjának köszönhetően is, úgyhogy nem olyan régen egyházilag is összeházasodtunk, ő megkeresztelkedett, volt a kurzión is, szóval egy ilyen gyors talpalóban vett részt. Az elmúlt éveket pillanatok alatt behozta, és most már ő is istenhívő ember.
A kurzílóban milyen ajándékokat kapott, hogy a végén ilyen fontos elhatározást tett?
Elérkeztünk akkor a legnehezebb kérdéshez. Ha ezt én most elkezdeném sorolni, akkor lehet, hogy ebből nem egy 20 perces interjú lenne. Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni. Egy aktív, élő egyházképet kaptam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Tehát ugyanazok az emberek, akik mellett korábban elsétáltam esetleg az utcán, a postán, a boltban, ugyanazokkal az emberekkel a kurzión találkozva le tudtuk vetkőzni azokat a gátlásokat, amiket a modern társadalom ránk kényszerít, hogy minden mögötte szándékot kell nézni, az ember tüskéket nevez kifelé, és el kell titkolni a véleményünket, nem lehet nyíltan segíteni a másikon, mert akkor azt gyengeségnek érzik, kihasználják, eltapossák, és a többi, hanem az ember úgy lehetett önmaga, hogy csak még több pozitívat kapott vissza. Tehát le lehetett vetkőzni minden olyan társadalmi burkot, ami meggátol minket abban szerintem, hogy Isten felé kiteljesedjünk. Úgyhogy a kurzió azt ezt adta nekem, és az a 3 nap az megalapozott egy olyan további életet, hogy tudok mások felé teljesen a legjobb énemet nyújtva viszonyulni mindenféle rossz gondolatok, vagy mindenféle félelem nélkül, hogy engem emiatt esetleg itt a Földön valamilyen sérelem érne, hogy segíteni próbálok, vagy ehhez hasonlok.
A Mária út melletti fogadalmon túl hogyan éli azóta a napjait?
Boldogabban, sokkal szabadabban. Hát például nem kell percekig gondolkoznom, hogy valakinek segítsek-e egy problémája kapcsán, vagy akár azonnal egy pillanatos döntések alatt is, hogy lehajoljak és fölvegyem az elgurult értéktárgyát. Most ez egy ilyen nagyon szűk példa, de ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, hogyha valakinek leesett a mobiltelefonja, vagy ilyesmi, akkor inkább az ember nem ugrott oda értene, hogy ezt higgyék, hogy el akarom lopni. Most egy másodpercig sem kell gondolkoznom, mert lehajolom, fölveszem és odaadom, és látom, hogy ez rajtuk is úgy tükröződik vissza, hogy ilyet is lehet. És hogyha nincsen az emberben ez a gátlás, hanem egy ilyen szabadabb életet él, akkor sokkal több boldog pillanat éri, sokkal többször mosolyog rá az Isten, úgymond. Tehát nyilván, hogyha korábban elszalasztott az ember egy ilyen alkalmat a segítségnyújtásra, akkor utána órákig ezen rágta magát, hogy jaj, de hát miért nem mertem fölvállalni ezt, miért nem mertem segíteni itt-ottamot. Na most azóta ilyen nincsen.
A kurzilóján végzése után alakult kis csoport?
Igen. Eleinte úgy voltam vele, hogy hát én rengeteg idő azért eljárni, egy órás összejövetel, nem biztos, hogy azt akarom hallgatni, amit majd ott mondanak, szóval még akkor is voltak bennem kételyek. Aztán elmentem az elsőre, is jó volt, elmentem a másodikra, és az is nagyon jó volt, nem mentem el a harmadikra, és hiányzott. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor csak tudok, akkor ott vagyok.
Milyen szerepet játszik az életében a szűzanya?
Máriát így nem különíteném el általában véve az isteni gondviseléstől, tehát nem úgy szokott lenni velem, hogy na, akkor most Szűz Máriához imádkozok ezért, a jó Istenhez imádkozok azért, Jézushoz imádkozok azért, hanem úgy egyszerűen csak egy homogén része annak, hogy mennyi minden jó ér, vagy jó érhet még az elkövetkezendő éveimben.
Kinek tartja őt az életében?
Mindenképpen egy olyan személy, aki az én sorsomat elsődleges fontosságúnak tartja. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ha bármiben hiány szenvedek, akkor tudom, hogy rá számíthatok. Vagy hogyha bármi miatt szomorú lennék, akkor ő megért.
Otthon szoktak közösen imádkozni?
Hogyne, most már hármasban imádkozunk minden este. Az én Istenem, jó Istenem lesukódik már a szemem kezdetű. Nagyon rövid éjszaka imádságot, három sor az egész, és minden benne van.
Vágynak a hitben való közös növekedésre?
Ez nem lesz nehéz, sőt remélem, hogy magától értetődően meg fog történni.
A Szentírás ismeretével, olvasásával hogyan áll? Van kedvenc része?
Még régebben olvastam főleg. Most már képes Bibliát nézegetünk. Az én kedvencem az a tékozló fiúnak a története. Egy kicsit minden benne van szerintem, amiről a katolikus egyház és az Isten hit szól. Szóval benne van nyilván maga a tékozló fiú, aki hibázik, de ezt fölismeri, és aztán visszatér a megbocsátásért, fölülkerekedve a büszkeségén és a félelmeim. Meg benne van a hű fiúnak a története, aki én úgy gondolom, hogy mi vagyunk, akik lehetőleg mindig is Isten útját járták, és meg kell értenünk, hogy egyeseknek csak ez az utolsó pillanatban adatik meg, és hogy ezzel nincsen semmi baj. És ott van ugye az atya, aki viszont azt mondja, hogy te mindig velem voltál, és mindenem a tiéd. Ezt mondja ugye a hű fiúnak. És hogyha Isten ezt mondja nekünk, az emberiségnek, akkor ez nagyon sokat jelent. Nem kell féltékenynek lennünk a tékozló fiúra, mert minden a miénk.
Még arról nem kérdeztem, milyen pályát választott, mivel foglalkozik?
Mikrobiológus vagyok, az orvosin végeztem, és hát ez életemnek egy kis részét tölti csak ki, emellett nagyjából minden érdekel, úgyhogy ez az egyik kedvenc tevékenységem, hogy utána nézek dolgoknak, és kitanulok egy-egy fortét vagy szakmát. Asztalosként tevékenykedem emellett. Nagyon sok minden mást is szeretek csinálni, kedvenc hobbim a társasjátékozás, természetjárás, és az olvasást is nagyon fontosnak tartom. Főleg sci-fi és fantasy irodalmat olvasok, de hát a mai változó világunkban nem árt, hogyha az ember olvas egy-két antiutopisztikus könyvet, és akkor jobban átértékeli a fogyasztói társadalmat, meg úgy általában véve a földnek a kizsigerelését. Most egy nagyon központi témáján a vallásnak is a teremtésvédelem, úgyhogy ez jól összecseng azzal, hogy az ember elmegy egy zarándoklatra, és hogy gyönyörködik a teremtésben, és talán jobban meg is becsüli.
Mit tesznek otthon a teremtésvédelemért?
Mi egy ilyen nagyon rurális területen élünk, úgyhogy furt kút van, és az áramon és az interneten kívül semmilyen közmű. Sokkal kevesebb szemetet termel ember az egyébként, hogyha tud komposztálni. Azt mindenkinek ajánlom, aki megteheti, különben Budapesten is vannak közösségi komposztálók, le lehet oda hordani a zöld hulladékot, és akkor rögtön harmad annyi szemét van, mint egyébként.
Milyen vágyai vannak? Hogy képzeli az életének további folyását? Mit szeretne elérni?
Elérni igazából semmit az üdvözülésen kívül, úgyhogy nincsenek különféle világmegváltó terveim, de egy ilyen tisztességes családi élet, amiben átadhatom az értékrendemet a következő generációnak, az bőven elég lesz nekem.
Mit tudná átadni a hallgatóknak abból, ami fontos az életében?
Talán az, hogy az emberi kapcsolatokra nagyon oda kell figyelni, és lehet emberiséghez méltó életet élni még itt a Földön is. Én nem gondolom úgy, hogy ez csak a földi sírolom hely, ahol az egyetlen célunk az, hogy ezt valahogy átviseljük és üdvözöljünk. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehet teremteni azokat a méltó körülményeket, amire a Jóisten majd büszke lesz, és akkor nem mondom, hogy egy földi mennyország jön el, de mindenképpen boldogabb életet tudna élni az emberiség.
A Mária útra visszatérve, hogyan kezd neki az ember egy ilyen projektnek?
A Mária út szervezésével kapcsolatban is nagyon jó alapokat és nagyon jó segítséget kaptam. Ugye közel 2 évtizede akkor már Vágó Zsuzsanna volt az, aki szervezte a határon túli szakaszokat, de hát ő most már csak a túrát, magát, az utat vállalja. Rengeteg telefonszámot kaptam, 0 e-mail címet, úgyhogy ezzel kapcsolatban azért elég sok idő elment, mire nagyjából össze tudtam csördíteni az embereket. Nehéz különben megszólítani az idegeneket, én úgy érzem, tehát sokkal könnyebb ismerősök révén, családtagok révén, barátok révén, munkatársak révén is bevonni bárkit az arándoklatra, mint névtelenül, ismeretlenül. Hogyha esetleg önök között is nyilván vannak zarándokok, akkor tudják, hogy a személyes felkeresés, a személyes kisugárzás az az, amivel mást is rá lehet venni a zarándoklatra, aki még csak most kezdené el, és nem pedig az, hogy írok egy jó kis plakátot, aztán kirakok egy e-mail címet, és várom, hogy az emberek akkor most maguktól úgy döntsenek, hogy eljönnek zarándoklatra.
Meddig szeretne a szervezésével foglalkozni?
Ez nagyon jó kérdés. Ez egy nagy szakasz, úgyhogy érdemes lenne több emberre felosztani, mert ezen a 100 plusz kilométeren nem tud egy ember végigmenni és végigvezetni. A magyarországi szakaszokon úgy van, hogy a túravezető, aki azt a zarándoklat szakaszért felelős, ő végig is tudja kísérni azt az adott csoportot. Nekem meg sajnos annyi adatik meg, hogy vagy végig biciklizek 3-4 szakaszon, vagy végig sétálok egy szakaszon. A többivel meg kapcsolatban segítségre szorulok, hogy mások is szervezzenek, vezessenek. Úgyhogy az lenne a cél, hogy szintén ott egy-egy szakasznak legyen felelőse, és ők tudnák végigkísérni az arándokokat. És az is fontos tanulság, hogy az ember bármit is próbálkozik, a gondviselésre mindig kétszer annyit lehet számítani. Ez elmúlt egy úton az arándoklatban is pontosan így volt, mert a Mária cél legutolsó szakaszra egyáltalán nem volt jelentkező, oda már fuvart is lehetetlen szervezni jóformán, és akkor derült ki, hogy a Lloyd atyával a kőszegszerdahelyi zarándoklat 40 plusz fővel busszal megy pont aznap, szóval az ember akármit is próbálkozik, Isten lesz majd az, aki megoldja a problémákat.
Iván Miklóssal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.